Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is. Segítették az egzotikus magyar katonakép erősödését egy leleményes ausburgi könyvkereskedő, Martin Engelbrecht színes katonaábrázolásokat tartalmazó kiadványai is. A színezett részkarcok kis négy soros versikével, ahogy azt a kor divatja megkívánta, amelyek például Mária Terézia huszárjait egy távoli, egzotikus vidék forra öltözetű, vadkinézetű harcosaiként ábrázolták. Persze ezek a katonák rá is szolgáltak az áhítatra. A díszes semmivel sem összekeverhető kinézetük, és látványos haditetteik sokáig közbeszédtárgyát képezték. Ilyen volt például egyik leghíresebb huszártiszt, Hadik András híres tette, Berlin megsarcolása is. Mária Terézia képtelen volt beletörődni Szilézia 1748-as elvesztésébe, ezért 8 esztendőben a záheni béke megkötése után hadat üzent Poroszországnak. A Habsburg esélyek jónak mutatkoztak, ugyanis a királynő oldalán hamarosan Oroszország, Svédország és Franciaország is hadba lépett. Így 1757 során már 3 hadsereg is Nagy Frigyes megsemmisítésére tört. A szövetségesek legfényesebb sikere ebben az évben egy magyar tábornok Hadik András nevéhez fűződött. Hadik szeptemberben fogott hozzá a híres berlini portja megtervezéséhez, mely elsősorban azért valósulhatott meg, mert Frigyes főerői a fővárostól messze, Szilézia mélyén küzdöttek az osztrákokkal. Az akcióhoz mindössze egy 5100 fős hadtest és néhány ágyú állt hadik rendelkezésére. Ám nem sokkal azelőtt, hogy Berlin ellen induló sereg október 11-én elhagyta Brandenburg környékét, kénytelen volt maga mögött hagyni egy 1500 fős utóvédcsapatot. Hadik manővereivel hosszú ideig el tudta rejteni szándékát, elpusztította Frigyes egyik legfontosabb fegyvergyárát, és végig sarcolt számos brandenburgi városkát. Október 15-én a magyar tábornok már Berlin előterében járt, ezért seregét két részre osztotta. Újházi ezredest a főváros Potsdam felé nyíló kapuja ellen indította, ő maga pedig álcázás képpen a folyó bal partján húzódó erdőségekben nyomult észak felé. Újházi és Hadik erőit két oldalról közelítették meg a várost, a magyar tábornok pedig követséget küldött, mely 300 000 tallér hadisarc azonnali kifizetését követelte. Miután a városi tanács és a városék parancsnoka kitérő választ adott, Hadik előhozatta ostromágyúit, betörte Berlin kapuját, majd a kibontakozó küzdelemben megadásra kényszerítette a főváros rosszul felszerelt őrségét. A királyi család és a katonaság nagy része a délután során Spandauba menekült, a várőrség parancsnoka pedig esdekelve kérte a magyar tábornokot a város megkímélésére. Hadik nem is akarta a várost lerombolni, de a hadisarcot 500 000 tallérra emelte, s katonai számára, amiért nem fosztogathattak, még 100 000 tallért követelt. Miután észbe kapva az ellenfél Dessói Móric erői október 15-én már az Elbán is átkeltek, a magyar tábornoknak nem volt ideje megvárni, míg a teljes összeget kifizetik neki. Ám másnap hajnalig, mindössze 8 óra alatt a polgárok így is közel 235 000 tallért gyűjtöttek össze. Ez idő alatt Hadik számos egyéb ajándékot is kicsikart a várostól, lovak és ellátmány mellett, például egy tucat Berlin címerével hímzett kesztyűt is kért Mária Terézia számára, bár a rossz nyelvek szerint a poroszok végül 24 balkezes darabot adtak az említett ruhadarabból. Európa, sőt a világ sok harcszínterén harcoltak huszárcsapatok. A Napóleon elleni háborúk során is több különféle huszárezred harcolt, mégis állítólag Párizsba történő dicsőséges bevonulás alkalmával a legnagyobb elismerést, üdvrivalgást a nyalka cicomás lovas csapatok helyett a piszkos, csapzott, csatákban fáradt hazánk fiai kapták. No, nem érdemtelenül. Példaként a vakmerőség és a huszárbravúr ritka példáját mutatta Varga Sándor, első huszád ezredbeli közhuszár. Százada az előőrsök mögött, mint tartalék élénken figyelte az eseményeket és parancsra várakozott. Az előőrsöket a francia huszárezred támadta meg, amelynek támogatására egy francia vértes ezred is felvonult egy szőlővel beültetett domb mögött. Egyszer csak egy magyar huszár, Varga Sándor engedély nélkül kiugratott, és az előre nyomuló ellenséges osztagokat a domb alján nagy ívben megkerülte, és váratlanul a francia vértesek ezredese mellett termett. Mielőtt a szerencsétlen ezredesnek ideje lett volna a lovasban az ellenséget felismerni, a magyar huszár kardja már villant, és az ezredes a következő pillanatban széthasított sisakkal bukott le a lováról. Huszárok a túlsó dombon az egész jelenetnek szemtanúi voltak, és önkéntlenül éljenzésben törtek ki. Amilyen gyorsan Varga a végzetes csapást mérte, olyan gyorsan kapta el az ezredes lovának kantárját, egy-két ugrás, és a fürge huszár az elfogott lóval együtt eltűnt. A francia vértesek csak ekkor tértek magukhoz, és százan is vágtatva utána eredtek, de már késő volt. Varga néhány perc múlva megjelent századosánál a levágott francia ezredes gyönyörű lovával, amelyet állítólag ezekkel a szavakkal adott át parancsnokának, Faragó kapitánynak.
Itt vagyok, kapitány uram. Sok jót tett velem, meghálálom ezzel a szép lóval. Tessék elfogadni.
Az 1848-49-es szabadságharcban valamennyi huszárezred a magyar oldalon vett részt. Kivétel az Olaszországban állomásozó 5. és 7. ezred, de ezek tartalék századaiból az alakulatot Magyarországon is felállították. A 12 huszárezred tapasztalt és jól képzett katonái az alakuló honvédsereg biztos alapját jelentették. Különösen az első hónapokban, amikor a honvéd gyalogság és tüzérség szervezése még épp hogy csak elkezdődött. Az idegen származású tisztek egy része a háború kitörésekor elhagyta ezredét, de a többség és a teljes magyarországi sorozású legénység hihetetlen bátorsággal és hazaszeretettel küzdötte végig a szabadságharcot. A sok bátor haditett közül kiragadva bizonyára mindenkinek ismerős Jókai Mor, a Kőszívi ember fiai című regénye, vagy esetleg az abból készült film híres Párbaj jelenete Baradlai Rihád és Palvic Ottó között. Nos, ennek a párbajnak van alapja, tényleg megtörtént eseményt vett alapul. Színisebő Alajos és Rídézel őrnagy között történt, igaz nem az isaszegi csatában, hanem a tápióbicskei ütközetben. Nem örventek túl nagy elismerésnek Rídézel báró által vezetett Jelasics huszárok. Állítólag csak Jézus Mária huszároknak hívták őket akkoriban. Méghozzá azért, mert mikor 1849. januárjában bevonultak Pestre, láttuk rá egy kofa, összecsapta a kezét, és azt mondta, Jézus Mária, hát ezek is huszárok. Sebő állítólag így számolt be Szemere Miklós költőnek az esetről.
A bárót már régebről ismertem. Óriási erejű ember volt, s híres kardvívó. Mikor a csapatja énen elővágtatott, s kardjával felé mintett, megvallom végig borzongott a hátam. Megvoltam győződve, hogy agyonvág. De azért nehogy huszárjém szemében kisebbséget szenvedjek, elfogadtam a kihívást. Az első összecsapásnál mindketten sértetlenek maradtunk, de észrevettem, hogy a lovam fürgébb és erősebb. A második összecsapásnál a lovam szügyével rontottam rá. Több percig viaskodtunk, de ismét eredménytelenül. Harmadszor és összecsapva mindketten egyszerre támadtunk. Ekkor kaptam.
Ezzel feltűrte jobb kezén kabátja ujját, s a csukló alatti forradásra mutatott.
Ezt a rettenetes vágást. De még volt annyi erőm, hogy én is sújtsak. És a báró kettőhasított koponyával holtan bukott le a nyerekből.
A technika fejlődésével, az ismétlő és sorozatfegyverek megjelenésével elkezdődött a fegyvernem hanyatlása. Jelentőségének elvesztése. Az első világháborúban indított lovasrohamok nagy része már vérbe fulladt a géppuskákkal, dróttakadályokkal megerősített állóháborúban. A második világháborúban még volt ugyan egyetlen magyar lovasdandárunk, végül 1945-ben az amerikai hadifogság után hazatérve szűnt meg a világhírű magyar huszárok utolsó maradéka.